Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
Zórát Cservenyák Anetta köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Adásunkban szó lesz a Magyar Kanizsán szervezett mellrák szűrő akcióról. Az emlőrák gyakorisága évről évre növekszik, ezért fontos a rendszeres szűrővizsgálat. Tavaly rendezték meg először a Küzdj úgy, mint egy nő programot, melyre akkor mintegy 700 nő jelentkezett. A részletekről az intézmény igazgatója számol be. A témához kapcsolódóan szülész nőgyógyász szakorvos beszél a szűrés fontosságáról. Az emlőrák a nők körében a leggyakrabban előforduló daganattípus, a statisztikák szerint világszerte minden 8. nőnél diagnosztizálnak élete során emlőrákot. A mellrák szűrés biztosítja a korai diagnózist, és ezzel párhuzamosan a sikeres kezelés és a túlélés lehetőségét is. Onkológust is kérdeztünk a témában. A szakember elmondta, amennyiben időben észreveszik az elváltozást, 70-90% között ingadozik a kezelhetőség, és ezzel együtt a túlélési arány is. Mindemellett műsorunkban beszámolunk arról, hogy a szakemberek egyre gyakrabban találkoznak a képernyő előtt töltött idő negatív következményeivel a fiataloknál. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Vukicsevics Mihályló zenei szerkesztő és Stanislava Pacsarics hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. Magyarkanizsa községben mammográfiai vizsgálatra jelentkezhetnek a nők. Ezzel a módszerrel időben kiszűrhető az emlőrák. A vizsgálat ingyenes és egy mobil mammográfiás készülékkel végzik. A jelentkezést telefonon fogadják az egészségházban. Gyulai Karolinát, a Magyarkanizsai Egészségház igazgatóját halljuk.
Az akción küzdjön, mint egy nő, ez egy mellrákszűrés, megelőző vizsgálat végül is Magyarkanizsa község területén, mivel hogy a rákos megbetegedések közül a nőket legjobban a mellrák érinti, mert ez fordul leggyakrabban elő. Ezért nagyon fontos, hogy 40 év feletti nők, mint alapvető prevenciós vizsgálatot elvégezik a mellrák szűrést. Sajnos a Magyarkanizsai Egészségháznak mammográf készüléke nincs, ezért nagyon fontosnak tartottuk, hogy a Tartományi Egészségügyi Titkárság és a Magyarkanizsai Önkormányzat támogatásával már február 19-e óta elérhető ez a vizsgálat és a mellrák szűrés, tehát mint prevenciós vizsgálat. Célunk valójában az, hogy ezt a vizsgálatot elérhetővé tegyük azoknak a nők számára és a Magyarkanizsai község területén, akik logisztikai problémák miatt, mivel falun élnek, vagy nem kapnak terminust mammográfiai vizsgálatra nagyobb egészségügyi intézményekbe, és nem tudják az utazást is megoldani, hogy így közelebb hozzuk és elérhetővé váljon ez a vizsgálat az ő számukra is. Sajnos 50%-a, mivel másodszor csináljuk ezt a vizsgálatot, az első felmérések alapján 50%-a nőknek a Magyarkanizsai községben soha nem volt ilyen szűrővizsgálaton. Most már ez egy kicsit javult, mivel második alkalommal van itt ez a mammográfiai mobil készülék, és ezt a Vajdasági Klinikai Központ szakemberei végzik a vizsgálatot. Nagyon gyors az eljárás, egyszerű, és már két napon belül jelzik a páciensnek, hogyha valamilyen elváltozást találtak nála. És a további vizsgálatokra is szükség van, tehát ultrahangos vizsgálat, esetleg biopszia, vagyis hát mintavételre. Tehát soron kívül várakozás nélkül fájdalommentes vizsgálat, és ami fontos, hogy itt nem kell egészségügyi biztosítással rendelkezzen a 40 év feletti nő, csak jelentkeznie kell az egészségházba a megadott telefonszámon 9 és 11 óra között, ami 062-789-492. Itt felveszik az adatokat, és megadják az időpontot, amikor a nő eljöhet a vizsgálatra. Nagy sikere volt első alkalommal is ennek a megelőző vizsgálatnak, és kb. 700 nő jelentkezett akkor. Őket mind vissza is hívjuk, tehát behívjuk egy új vizsgálatra, ami fontos, hogy csak olyan nők jelentkezzenek, akinél még nem volt soha semmilyen probléma a mellrákkal kapcsolatban. Legjobban azokat várjuk, akik még soha nem voltak, de azokat is, akiknél két év elmúlt egy előző mammográfiai vizsgálattól. Nagyon szeretnénk megelőzni, minél hamarabb megkapni azt az eredményt, ami esetleg arra mutat, hogy valamilyen problémával rendelkezik már a nő. Tehát ellenőrizni kell a mellrákot, és tennünk kell a saját érdekünkben, el kell jönni erre a vizsgálatra. Most, amikor elérhető a Magyarkanizsai Község területén minden 40 év feletti nő számára.
Meddig tart maga az akció?
Az akció addig tart, ami szükség van rá, és igénylik a nők. Tehát valójában nincs megszabva hány hétig, most már második hétben vagyunk, már ez a hét teljesen be van táblázva, de valószínűsítjük, mivel nagyon nagy az érdeklődés, hogy több hétig fog tartani, és az utolsó hét az biztos, hogy Horgoson lesz. Tehát most jelenleg Magyarkanizsán végzik a vizsgálatokat, tehát hétfőtől péntekig, és az utolsó hét, amikor már Magyarkanizsán nem lesz több érdeklődő, akkor fog átmenni a kombi készülék a mobil mammográffal Horgos területére, és Horgoson fog egy hétig lenni. Tehát nincs megszabva, hogy meddig marad itt, amíg a szükséglet tart a nőknél. Nem az a cél itt, hogy minél gyorsabban, minél több nőt megvizsgálni, itt az a cél, hogy minél több nőt elérni ezzel a készülékkel, ezért is nagyon flexibilisek vagyunk, tehát a nő, amikor időpontot kér, persze a munkakörülményei az utazás miatt, illetve más miatt, hogyha faluról jön. Mi próbálunk olyan időpontot találni vele, ami neki is megfelel, és legtöbbször ez sikerül is, tehát mint a pácienseknek köszönhetjük a nőknek, akik ide jelentkeznek, és hát mi általunk is nagyon fontos az alkalmazkodás, hogy a nő tényleg elérje ezt a vizsgálatot, amire különben nagyon nehezen tud elmenni. A Magyar Kanizsa Egészségház valójában arról ismert, hogy állandóan valamilyen megelőző akciót végzünk. Ez nem megszabott, tehát az mellett, hogy amit megszabnak nekünk mondjuk a minisztérium szinten, vagy tartományi szinten, mink saját magunk is nagyon nagy igényt fordítunk a megelőző akciókra. Tavaly és idén is például a vastagbélrák elleni akciónk nagyon sikeres volt. Ott egy mintát kell beadni a páciensnek csak a székletből, és egy nap alatt, amikor be kellett a mintát adniuk, több mint 500-an beadták a mintát. Magyar Kanizsán az elmúlt 8 évben nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a megelőző vizsgálatokra, tehát ez legyen méhnyakrák szűrés, vagy kardiovaszkuláris megelőző akciók, tehát mi képesek vagyunk kimenni a nyugdíjas otthonokba is, és ott megszervezni különböző akciókat, tehát egy EKG, vérnyomásmérés, cukormérés mellett megvizsgálja az orvos az idős személyeket, tehát nagyon nagy hangsúlyt folytatunk, mert mindig az volt a mottunk, hogy jobb megelőzni, mint utána azt kezelni. És ha észrevesztük, hogy valakinél kezdetleges fázisban van egy betegség, azt nagyon könnyen tudjuk kezelni, és mint a betegnek, mint nekünk is, könnyebb teljes gyógyuláshoz érni.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. I was standing, you were there.
A statisztikai adatok alapján a mellrák átlagosan 60 éves korban jelenik meg a nőknél, de egyre gyakoribb a fiatalabbaknál is. Dr. Palotás Gábor szülésznőgyógyász szakorvos elmondta, a szűrésen való részvétel aránya nagyon alacsony. Ha az javulna, a betegséggel is könnyebben felvehetnék a harcot.
Nem állunk jól, azt kell mondjam, tehát sőt rosszabbul állunk, ugyanúgy magas a mellrák előfordulás, az elhalálozás, sőt magasabb részvétel aránya szűrőprogramokban. Nem javult, nem kell újat mondani, csak ugyanezt kell ismételjük újra és újra rávilágítani arra, hogy ez mennyire fontos téma. Világszinten körülbelül évi 2 millió új esetet regisztrálnak, legalább 500 000 az elhalálozás. Szerbi adatok, 2020-as adatok 4200 új eset, Vajdaságban abból 1200-1600, vagy kicsit afölött az elhalálozások száma évente. Ezek statisztikai adatok, és akkor ilyen, ezt így végigsoroljuk, akkor az embernek ez úgy elsiklik a füle mellett mindaddig, ameddig nem pont őről lesz szó, vagy valaki közeli ismerőséről. A szűrőprogram akkor lenne sikeres, hogyha 70%-os részvétel lenne. Európai átlag az ilyen 60%, Magyarország sokkal jobban áll, 60%, körülbelül 60%-os részvételi arányal. Ne beszéljünk Finnországról, ahol 83%, Dánia 84%, tehát nálunk 19%, pici javulás van, az 19%, milyen 15% is volt. Legjobb lenne ott a primáris prevenció, hogy megelőzni a mellrákot, ezt nem teljesen tudjuk, mert igazából pontos a kiváltók nem ismert, rizikofaktorokról beszélünk. Minden 8 nőből egynél kialakulhat, vagy kialakul a mellrák. Minden 8 nőből, ez nagyon-nagyon, tehát egy gyakori betegség. És ezért lenne fontos szűrni, meg időben észrevenni. A 63 éves kor tájékkálott ugye a leggyakoribb, az emlélet az, hogy fiatalabb korban nincs. Például látszik az összesetekben, amiről beszélünk, ugye Szerbiában az a 4200, az egyharmad az eseteknek 50-i valaki korra tehetünk. A szűrésnek a lényege az lenne, ugye, hogy korai stádiumban vegyük észre, amikor még kezelhető, amikor még 25% esély lenne arra, hogy 15 év múlva is egészségesek legyenek, ami nálunk gyakori, hogy nem a végső stádiumban, hanem már egy előrehaladottabb formába kerül felfedezésre, amikor már vannak áttétek, ott egy nyirokcsomagoknak általában áttétek is. Egy nagyon előrehaladott állapodó már erre a túléléssel csak 2% esély van. Az összrákok közül egyébként 80%-ot azt tapintással veszik észre, pont ez a baj, nincs kiszűrve, még azelőtt, mielőtt ki lehetne tapintani, illetve bőrelváltása bármi tünetét adna. Az összes abban 4200 valamit, amit regisztrálnak évente, annak a túlnyomó többsége az már úgy kerül felfedezésre, hogy valamit észrevesz a páciens, kitapintja valami elváltozást. Ezen kell nagyot változtatni, hogy még a klinikai jelek előtt ki legyen szűrve és sikeres legyen a kezelés. Megelőzés. Legjobb lenne ugye a primáris prevenció, az elsődleges megelőzés, tehát ne alakuljon ki rá, de ahogy mondtam, ez pontosan, hogy mi vezet a mellrák kialakulásához, nem tudjuk. A rizikófaktorokról beszélünk, amik ha mind összeadódnak, akkor sokkal nagyobb százalékban ugye fog kialakulni a mellrák. Az összmellrák közül a férfiaknál előforduló mellrák az összmelláknak csak 1%-a. Jó, tehát a nőknél gyakoribb ezt letisztáztuk. Az idősebb kor, tehát ahogy haladunk előre a korral, vagy minél idősebb valaki, annál nagyobb a rizikója. Genetikai predispozíció. Olyan rákoknak, amit van, génmutációk, az a BRCA, BRCA2, ezek a gének, amiket már felfedeztek, hogy ezek a géneknek a mutációi esetén nagy százalékban előfordulhat, nem biztos előfordulhat mellrákketetészekre, de ez a ráknak most 5-10%-át jelenti. Tehát nem kell a genetikára fogni. Hormonális hatások, illetve a reproduktív faktor. Az ösztrogénnek nagy szerepe van a mellrák kialakulásában, a tumor növekedésében. Mindazon hatások, ahol egy hosszú ösztrogén hatás, vagy ösztrogén dominancia van a háttérben, vagy fordul elő, abban az esetekben a rizikó nő. Onnantól kezdve az első menstruációtól, ami 11-12 éves korban normális kezdete a menstruációnak, egészen a menopauzáig, ami 54-52 éves korra tehető, de 55 éves korig nem számít későnek, odáig működik a petefészek, ösztrogénhormon termel, ahogy mennek a menstruációs ciklusok. Egyik rizikófaktor, ha valaki túl korán kapja meg az első menstruációt, tehát az 11-10 év alatt, illetve későn kerül menopauzába 55 éves kor körül, akkor ez a periódus ez hosszabb. Tehát hosszabb ideig van kitéve a mellszövet az ösztrogén hatásnak. Mindazok a tényezők, amik itt azt az ösztrogén hatást lerövidítik, azok csökkentik a rizikót. Mit ezek? Terhességek. Tehát ha valaki nem szült, annak 4-szer nagyobb a rizikója. Tehát ha egyet se szült. Ha valaki később szült, 35 év felett, ott is van egy kicsit nagyobb a rizikó. Tehát aki nem szült, aki nem szoptatott, aki későn szült, aki korán kapta meg az első menstruációját, illetve későn kerül menopauzába, nagyobb a rizikója. itt mit lehet tenni? Szülni kell, nem csak ezért egyébként is. Tehát szülni, időben szülni, szoktatni az újszülöttet. Az elhízás az neveli a rizikót. Miért? A zsírszövetben ösztrogén termelődik szintén. Menopauza után, aki elhízott, tehát a zsírszövetben tovább termelődik az ösztrogén. Az elhízás, de nem tehetünk helyes táplálkozásra. Táplálkozásra, amíg fontos a szénhidrátbevitel, a túlzott szénhidrátbevitel nem jó. Az inzulinnak is szerepe van. A tumorsejtek a normál sejtekkel ellentétben egy magas vércukor szintre nem alakul ki inzulin rezisztencia, hanem még jobban felveszik a cukrot. Tehát egy 4-5-ször több cukrot vesz fel a tumoros sejt, ezáltal növekszik. Tehát a szénhidrát szegény életmód táplálkozás helyes táplálkozás, tehát megfelelő kalória bevitel, mozgás, fizikai inaktivitás növelődik, a fizikai aktivitásra csökkentetjük a rizikót. 3 órát érhet, tehát akkor szerintem egy picit több mozgás is szükséges lenne. Hát említettem a szénhidrátot, amit még kiemelnék, tej-tej termékek, tejben szintén megtalálható az ösztrogén hormon. Szemösztrogének, amit még kiemelnék, ami lehet, hogy valaki utána járna, valaki nem hallott róla, érdemes kicsit utána olvasni. Tehát azok olyan vegyületek, amik ösztrogén hatást imitálják, tehát úgy hatnak a szervezetünkben, mint az ösztrogén hormon, ami tudjuk, hogy ugye nem jön mellett szempontjából. Mik tartoznak ide? Tehát ilyen különböző vegyszerek, amit a háztartásban használó tisztítószerek, kozmetikumok, samponokban, fogkrémben, nagyon sok minden van xenoösztrogén, termesszerekben. Pont ezért ott legjobban, tehát az ilyen gyümölcs-zöldségféléket, amik túl vannak permetezve, az ennek fontos, hogy ezt jól megmossuk, amire lehet eltávolítsuk, illetve az, hogy olyan zöldséggyümölcsöt tegyünk, ami organikus termelésből származik. Műanyagokban van, tehát az élelmiszereket ne ilyen műanyag tárolókba, műanyag zacskókba tartsuk, ezeket pláne ne melegítsük mikrohullámsütőn, ezeket a műanyag ételhordókat, mosogatóképpen nem mossuk. Nem ez a fő okozója, de ezek azok a faktorok, amire tudunk hatni. A másodlagos megelőzés, hogy időben észrevegyük. Mi tartozik ide? Mert a rendszeres önvizsgálata, azt körülbelül vagy 20 éves kortól érdemes már elkezdeni. Havonta egyszer, a menstruációs ciklus elején, tehát a menstruáció sőjézés utáni napokban. Az önvizsgálatot nem csak a fiataloknak kell végezni, hanem végig. Tehát aki közben bekerül a szűrőprogramba, 50 éves lesz, vagy 45 éves kortól elkezdi mammográfiát, akkor is a két mammográfiás vizsgálat között, ami 2 évente van, kellene csinálni az önvizsgálatot, mert vannak úgynevezett intervallum rákok, amik a két filmezés között is kialakulhat. Persze ez kisebb százalék, de akkor is kell folytatni. Illetve a fiataloknak az önvizsgálatnál még az a fontos, hogy szintén nem szabad ilyen téves biztonságérzetet adjon. Szintén ugyanez, hogyha valaki ultrahangra megy, és utána tapint vagy lát valamit, akkor is újra kell vizsgálni. Tehát az önvizsgálat lépései, tehát ahogy említett a menstruáció elmúltával, legjobb ilyen tusolás közben, amikor szappanos vagy tusfürdős a bőr és csúszik rajta az új, középső új mutató gyűrűs újjal, új vegyeni a körömmel, tehát végig kell tapintani mellett. Illetve legelőször megtekinteni, tehát tükör elé állni, csípőretett kézzel, és végignézni a melleket, van-e deformitás, behúzódás, bármilyen elváltozás a mellen, kinövés, piros terület, ekcémaszerű terület, mellbingó, be van-e húzódva, aszimmetrikusak-e, ezt mind végig kell nézni, csípőretett kézzel, felemelt kézzel. Utána tapintás, tehát csípőre teszik egyik kezüket, ezzel a 3 ujjal az újbegyel végig tapintják a körkörösen a mellszövetét, illetve utána ilyen sugárirányba és kívülről befelé végig tapintják, felemelik a kezüket, végig tapintják a hónaljukat, ugyanezt megismétlik a másik felől is, a körkörösen végig hónalj, illetve még ki lehet a végén mellbimbor, mert mindig kettőt picit összenyomni, van valami váladékozás, az is lehet a rossz indulatú elváltozás jele. És még legjobb, hogyha még fekvő helyzetben is végig tapintják a mellett, mert akkor egy picit a mellszövete szétterül a mellkason, és akár észrevehetnek olyan mélyebben lévő elváltozást, amit így álló helyzetben nem tudnak kitapítani. Tehát csinálják, figyeljék a mellett. Végig kell tapintani az egész mellett, a tumorok előfordulása. Ugye a mell fel van osztva 4 kvadránsra, tumorok 55%-ban itt a felső-külső, itt a vonal felé eső kvadránsban jelentkeznek, 15%-ban a felső-belső. Az alsó részben, a lábimba alatt lévő rész, de ott 15%-ban, 10%-ban, 25%-ban belső részén. az önvizsgálatot 20 éves kortól folytatni végig, ha belekerülnek, tehát elkezdik a mammográfiát, akkor is. A mammográfiás szűrés nálunk a 50 meg a 69 éves korú nőket célozza. Ez nem azt jelenti, hogy 50 éves korban kell elkezdeni mammográfiát. Például Magyarországon 45-től 65 éves korig 65 éves korú nőket szűrnek. Amerikában 40 éves korban kezdik a mammográfiás szűrést. Körülbelül a 40-45 éves korig addig az ultrahang javasolt, és akkor 45 éves korban már legkésőbb, de már tehát ott valami 40 még a 45 között is meg lehet csinálni az első mammográfiát, mint szűrés. Az ultrahang nem elég, nagyon sokkal azzal jönnek, hogy eljár inkább minden évben ultrahangra, és de nem elég, mert vannak dolgok, amiket az ultrahang nem fog meglátni. A kettő kiegészíti egymást. A mammográfia ultrahang, tehát 45 éves kortól az elsődleges vizsgálat a mammográfia, és ott, ha valamit látnak, akkor azt még meg lesz nézve ultrahanggal is. Mammográfiával, ami legfontosabb, ami észrevehető, azok az úgynevezett mikrokalcifikációk, ilyen kis röntgenképen, kis fehér foltoskák, ilyen mészlerakódás, és ott a legkisebb, tehát ilyen egyszentis elváltozásokat kell, már azokat is észre kell venni, és azt a területet fogják utólag megnézni ultrahanggal. Hát ennyit mondanék a mellrák merrekkel kapcsolatban. A másik, azt csak röviden említeném a méhnyakrák, ugyanúgy a szűrés részével, tehát a méhnyakrákat tudjuk a HPV, illetve a HPV vírus az elengedhetetlen etiológiai faktor, mellette még kellenek bizonyos faktorok, amik ahhoz segítenek hozzá, hogy a HPV vírus be tudja jutni a méhnyak szövetébe. Gyakori gyulladások. Legfőképp ez az úgynevezett bakteriális vaginózis, ahol bizonyos enzim hatás, az a úgynevezett ilyen biofilm, ami normális hüvelyflóra megbomlik, és a HPV vírusnak ez egy bejutási, egy támadási pont. Megelőzés abból állna, hogy valahogy a HPV-vel, tehát a HPV-vel való fertőződés elkerüljük, ami majdnem lehetetlen, mert több mint 90%-a fiatalkorban, amikor elkezdő a szexuális életét, találkozni fog HPV vírusra. 140 típusa van, vagy 140 és több 40, ami nőgyógyászati, tehát a genitális problémákat okoz. Abból vannak magas rizikójú vírusok, vannak alacsonyabb rizikójú vírusok, de azért mégis, tehát a megelőzésben szerepe van annak, hogy ne legyen túl sok partner, ne legyen partner cselégetés. Tehát az ószer azért nem fog megvédeni teljesen, de valamennyit azért kivéd. Nagyon nagy százalékban meg tudjuk előzni, hogy kialakuljon a rák. Tehát a melráknál is nem tudjuk megelőzni, csak korán tudjuk szűrni. Nem olyan régóta létezik ez a vakcina is. Tehát a méhnyakrákot azt most már tudjuk megelőzni. Nem csak szűrni a citológiai papatörletekkel, korán is az is fontos, folytatni kell tovább, de létezik a HPV elleni védőoltás, amit egy éven nálunk is elérhető 9-18 éves kor közötti fiúk, lányoknak lehet ingyenesen felvenni. Elérhető egy zentán, és a gyerekorvosi rendelőbe kell jelentkezni. 14 éves korig két dózis, majd 14 éves kortól három dózis, ez az immunrendszer működése miatt van. Legideálisabb lenne fölvenni még a szexuális élet megkezdés előtt, valahol 12 éves kortán a legideálisabb, meg az immunrendszer működése miatt is. Független a vakcinától tovább kell folytatni a másodlagos megelőzést, tehát a korai, az esetleges elváltozások korai diagnózisát már a papa tesztel.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy if I did, I'd buy a big house where we both could live. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. But then again, no. Or a girl who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. This is a song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world.
A mellrákról még mindig az a tévhit él, hogy egyenlő a halállal. Dr. Apró Arnold onkológus elmondta, amennyiben időben észreveszik az elváltozást, 70-90% között ingadozik a kezelhetőség, és ezzel együtt a túlélési arány is.
Hát az én feladatom orvosi szempontból ott kezdődik, amikor ugye bármilyen szűrővizsgálatom vagy kitapintott csomó esetén házi orvostól a hölgyeket elküldik onkológushoz. Mi az, ami ezt követi? Azt tudni kell, tehát, hogy az emlődaganatnak körülbelül 30-40 fajtája ismert a világon, tehát ebből vannak gyakoribbak, vannak kevésbé gyakoribb változatai, tehát mindenképp minden csomót, minden elváltozást szövettanilag bizonyítani kell, tehát ott kezdődik a rák fogalma. Egészen addig, amíg nincs szövettanilag bizonyítva, addig csak daganatról vagy tumorról beszélünk. Hogy történik a szövettani elemzése? Tehát az elváltozásból ultrahang alatt ugye korbiopsziót üregestűvel mintát veszünk, és azt a patológus mikroszkóp alatt ugye beelemzik. Az emlődaganatokat durván néhány csoportba tudnánk osztani, ezek a hormonérzékeny és nem hormonérzékeny daganatok. Ez nagyon lényeges eszkezelés szempontjából. Kezelhetőség és kezelés szempontjában lényeges a kezdeti tumornak a nagysága az emlőben. Tehát onkológiai szempontból ideális tumornagyság, ami azt jelenti ideális idézőjelbe téve, tehát minden tumor, ami 2 cm-től kisebb. Tehát 2 cm-től kisebb tumorok kezelhetősége gyakorlatilag 70-90% között mozoghat. Minél nagyobb egy daganat, annál inkább komplikáltabb lesz a kezelés, komplikáltabb lesz a lefutása a daganatnak. A szövettani minta vétel után az emlődaganatok kezelését egy úgynevezett Saint-Gallen-i kritériumok szerint határozzuk meg. Saint-Gallen az egy város, ahol évente tanszékvezetők meghozzák az arra évre alkalmazandó emlődaganatok kezelési protokolljait. Szent-Galeni kritériumok alapján, tehát minden szövettannal bizonyított emlőrákot el kell küldeni egy plusz elemzése, ez pedig a hormonérzékenység megállapítása, tehát az ösztrogén progeszteron hormon, valamint egy úgynevezett agresszivitás mutató, tehát a HER2 státusznak a bevizsgálása. Ezt képezni a tumorbiológiát. Tumorbiológia, valamint a tumornagyság adja meg azt, hogy mintavétel után hogyan tovább. Az egész világon körülbelül már egy 10-15 évvel ezelőtt bevezették az úgynevezett műtét előtti kemoterápiát, valamint kombinált kezelést, aminek az lenne célja, hogy tehát a tumor nagyságát csökkentse, valamint az esetleges útba lévő daganatos sejtet, az úgynevezett áttétképző sejteket, azokat inaktiválja. Tehát mikor alkalmazzuk ezt a műtét előtti kemoterápiát, amikor 2,5 centitől nagyobb emlődubonról beszélünk, valamint akkor, hogyha tapintható nyirokcsomót tapintunk már a hónajban. Tehát tudni kell, hogy az emlődaganatok nagyon nagy része, nagyon nagy százalék a lassan növő daganatok közé tartozik. Tehát ahhoz, hogy egy hölgy vizsgálatkor 3 centitől nagyobb daganattal jelentkezik, tehát ez legalább fél éves, egy éves elváltozásról beszélünk, tehát ez rengeteg idő. Lassan növő daganatok közé tartozik, néhány százalék, 1-2 százaléka az emlő daganatoknak gyorsan növő, tehát ezek az úgynevezett intervallum tumorok, tehát amikor két mammográfia között is megjelenik, és relatív gyorsan néhány hónap alatt néhány centire is megnőhet. Tehát vagy adunk műtét előtti kemoterápiát, vagy nem. Ugye ez függ a tumorbiológiától. Abban az esetben, hogyha nem kell, tehát időbe észrevett emlődaganat, 2 centitől kisebb hormonérzékeny emlődaganatok esetén, tehát az elsődleges kezelési ajánlat a sebészeti beavatkozás. Én ezt inkább behoznám zentai szintre, vagy zenta vonzás körzetébe, hogy ez hogy néz ki nálunk. De évente körülbelül a zentai kórházban 50-60 emlődaganatot operálunk. 50-60 emlődaganat után, tehát a hölgyek, az operált hölgyek nagyon nagy százaléka, tehát most már úgy mondhatom, hogy 3/4 első-második stádiumban van, tehát 1 és 3 cm közötti emlő tumornagysággal, de azonban körülbelül még mindig ott az az 1/3, aki bármilyen kifogások által is, de nem megy el a szűrővizsgálatra. Januártól az október végéig körülbelül 5-6 olyan hölgy jelent meg, akinek 10 centitől nagyobb tumora volt, akinek kinyílt, folydogáló, begyulladt, jelentősen bűzös tumor, tehát akik gyakorlatilag a 21. században ezekre nincs válasz. De még mai napig is van 5-6 ilyen hölgy, aki bejön a rendelőbe, és ezt hozzáteszem, hogy nem szociálisan elhanyagolt személyekről beszélünk, nem anyagi vonzata van a dolognak, hanem ez a bizonyos hölgyek döntése volt. Tehát amikor megvan a tumoreltávolítás, ugye az előírások szerint, tehát kötelező meghatározni a szentinel nyirokcsomót, az őrszem nyirokcsomót, ugye az a nyirokcsom, ami a tumorhoz legközelebb áll. Ugye a palotázsdoktor képén szépen látszott, hogy a felső-külső padrásban leginkább elhelyezkedő emlődaganatoknál az őrszem nyirokcsom ugye a hónaj tájék felé irányul. Az őrszem nyirokcsomó pozitivitása vagy negativitása daganatos sejtek esetén adja meg azt a választ, hogy el kell a hónaj nyirokcsomókat távolítani. Hónajban körülbelül 25-30 nyirokcsomó is megtalálható, ez individuálisan változó ez a szám. Ha a nyirokcsomó negatív az őrszem, akkor nem bántjuk a többi nyirokcsomót. Ezt a tumor szövetet újra megnézi a patológus, megállapítja, hogy vannak-e veszélytényezők. Veszélytényezők mégpedig azok, hogyha a daganat pérér mellett volt, nyirokér mellett volt, vagy pedig közel volt a mellizomhoz, tehát mélyen elhelyezkedő daganatoknál, abban az esetben, tehát mi onkológusok magas rizikófaktorú daganatnak tekintjük. Ezek a tényezők mind arra adnak következtetés, hogy mit várunk a daganattól, tehát kiújulás szempontjából, áttétképzés szempontjából, és ugye mindezek a tényezők adják meg a műtét utáni utókezelésnek a szükségességét és fajtáját. A szemkoleni kritériumok szerint, tehát minden olyan daganat, ami magas rizikójú, őrszemnyirokcsomó pozitív, valamint hónélnyirokcsomó pozitív daganatoknál, mindenképp ajánlott a tumorágy besugárzása, tehát sugárkezelés, ami körülbelül azt jelenti, hogy 15-20 munkanap, napi 2 perc sugárkezelés. Ugye ez környékünkön, hát a betegek 90%-a Kamenica intézetbe megy, valamint körülbelül 10%-a a Szegedi Klinikát választja közelség miatt, vagy akár nyelvtudás miatt. De még mindig dominál a Kamenica intézet. Valamint tehát a tumorágyi besugárzás mellett magas rizikú daganatoknál komplet kezelés ajánlott, tehát ez magába foglalja a körülbelül 3 vagy 6 hónapig tartó kemoterápiás kezelést, valamint a HER2 agresszivitás mutató státusztól függően, tehát a HER2 az anti-HER terápiákat, tehát itt a Herceptin az, ami inkább a legismertebb, valamint a második vonalban a Perjetta, meg ezek a gyógyszerek. Ebben pillanatban csak a Kamenica intézetbe érhetők el az anti-HER2. Tehát minden más daganatok innovatív kezelése, biológiai terápiákat, tehát már Zentán is, tehát bármely közkórházba föl lehet venni. Valami oknál fogva a betegsegéző az emlődaganatok biológiai terápiát még mindig az intézetbe tartja. Tehát egyelőre a hölgyek utaznak a helyszettének a Menicára. A 6 hónapos kezelés után, tehát ez a kombinált kezelés, kema, biológiai, valamint sugárkezelés után, attól függően, hogy milyen volt a startállapota a daganatnak, milyen volt a tumorbiológia, akkor az onkológus beállítja azt, hogy milyen gyakorisággal követendő az emlődaganat. Azok a hölgyek, akiknél fiatalon észrevett daganatról beszélünk, tehát Palotás doktor elmondta az ösztrogén hormon jelentőségét, tehát gyakorlatilag daganat szempontjából, tehát a hölgyeknek a legnagyobb ellensége a hormonfüggő daganatoknál maga a menzisz, a petejérés, az ösztrogén túltengés, tehát ezt valahogy meg kell oldani, le kell állítani petefészke, hogy megszűnjön a hormontermelést. Tehát ezt régebben műtétileg, tehát eltávolították, még régebben besugarozták a petefészket, és végleg megszüntették a működést. Ma már egy ilyen havi injekcióval gyakorlatilag átmenetileg le tudjuk állítani a petefészket. A napi gyakorlatban legfiatalabb hölgy betegem az 18,5 éves. Egyre inkább nő a 30-40 éves közötti hölgyeknél az emlődaganatoknak az előfordulása. Gyakorlatilag nincs jó statisztika, tehát van az, ami leggyakoribb, de viszont a gyakorlás sokkal más mutat. Ez egy komoly 6 hónap kezelés, komoly energiát igényel, komoly mellékhatásokkal. Itt tartozna bele maga a kezelésbe, úgynevezett onkotím. A leglényegesebb része lenne a család és a barátok. Tehát a pszichés stabilitás, az úgynevezett személyiség szerkezet kezelése. Az a tévhit, hogy rák egyenlő elmúlással és a depresszió jelenléte, tehát nagyba csökkenti a terápia sikerességét, valamint növeli a kiújulásnak az előfordulását. Ez egy komplex tematika, tehát leggyakrabban a hölgyek nagyon nagy része ugye a nőgyógyásztól érkezik, mert ugye a szűrőprogram is a nőgyógyászati rendeléssel indul. Tehát sajnos mondom, a mai gyakorlatban még mindig vannak javarész negyedik stádiumú betegségek. Az emlőrákat ugye 4 stádiumra osztanánk, 1-től 4-ig, 4 az áttétes és a hatalmas daganat, tehát 10 centitől nagyobb daganatok. Az első, ugye a legkisebb daganat az idén, ami meg lett szúrva, tehát üreges tűvel mintavételre, és meg is lett operálva, az 6 mm volt. Tehát 6 mm-t ultrahangon belülni nem egyszerű. Mammográfia és az ultrahang, így ahogy Palotás doktor is mondta, kiegészítik egymást. Tehát az egyik a másik nélkül nem sokat ér. Elcsúszhat valami. Tehát nem, mert vannak olyan tumorok, amik jócskán lekötik a kalciumot, a meszesedést, tehát az úgynevezett kalcifikációkat. Kalcifikációk ultrahangon nem látszanak, azok a röntgenen világítanak. Káros hatás a mammográfiának van, tehát röntgensugár elven működik, de elhanyagolható az a sugárzás, tehát ezért nem szoktunk emlődaganat követésnél se, tehát évente egyszer ajánlott a mammográfia, tehát követésnél, amikor már valakinek daganatos betegségre bizonyítva. Tehát közben lévő időszakban, tehát akkor ultrahangokat szoktunk kérni. Az ultrahangnak nincs mellékhatása, de egyedül követésen kívül, tehát nem elégíti ki a diagnosztikai lehetőségeket. Az emlődaganatok késői visszaesése, kiújulása, tehát az már a start tumorbiológiából látszik, tehát hogy kinél, melyik hölgynél, mire számítunk. Úgy tervezzük a követést, úgy kezeljük. Az emlőrák terápiáját, ami illeti, teljesen elérhető. Ami elérhető Magyarországon, elérhető Amerikában, tehát Ausztráliában is elérhető. Ez nem vonatkozik mindenfajta rákra, az emlőrákra igen. Tehát tényleg minden elérhető. Első, második, harmadik vonalban. Ami még nagyon lényeges, ugye, tehát a hormon készítmények, tehát amikor befejeződött a full program, tehát a 6 hónapos kema, biológiai és sugárkezelés, hormonérzékeny daganatoknál, tehát hormonterápia, ami ajánlott. Itt ezt nálunk Novavaxnek hívják, tamoxifén nevű gyógyszer, vagy az új generációsabb aromatáz inhibítorok, tehát az Alimdex, traszoletták. Ezeknek a szentkoleni ajánlások szerint tehát legalább 5 évig kell szedni, adhatók összesen 10 évig, tehát attól függően, hogy mennyire rizikósnak mérjük fel az emlődaganatot. Az emlődaganatok túlélése, minél kisebb egy daganat, annál nagyobb a túlélés. Tehát szentan mozzás körzetében körülbelül 2-3 hölgy, aki negyedik stádiumban jelentkezett kezelése, diagnosztikára, nem csak kezelése, körülbelül 3-4, maximum 5 hölgy az átlag, aki életét veszíti az elkésett diagnózissal. A humano papilloma vírus és a méhnyakrák, tehát amennyire egyszerű a és föltérképezett és relatív egyszerű diagnosztikával bebizonyítható egy akár kezdetleges vagy előre haladott méhnyakráknak a jelenléte. Primér prevenció is egyedül, tehát olyan kevés daganatok közé tartozik, olyan primér prevenciót is magába foglal, hogy te teljesen megelőzhető. Ettől függően évente körülbelül nálam a rendelésen körülbelül 10-20 hölgy jelentkezik, aki lokálisan előre haladott méhnyak rákban szenved, ami azt jelenti, hogy nem műthető. Kezelési lehetőségei, tehát nagyban-nagyban elmaradnak a sikerességtől, tehát lokálisan előre haladott méhnyaknál. Ezek a hölgyek kezelése szintén sugár és kemoterápia. Tehát egy olyan daganatról beszélünk, ami megelőzhető rendszeres nőgyógyászati vizsgálattal és akár a vakcinával. Még mai napig van olyan beteg körülbelül 1-2 évente, aki életét veszíti a méhnyakrákban. Ez a BRCA1, BRCA2 gén, tehát ez Szerbiában elérhető tesztelés, genetikai tesztelés Belgrádban. Erre a betegsegéző szintén egy keretet szabott, azoknál a hölgyeknél tudom a szövettant elküldeni szövetet, akiknél visszamenőleg 3 generációba emlődaganat vagy petefészek daganat fordult elő. Hát ebből nagyon kevés van. Zentán nekem ez a 10-15 év munkám alatt, amit 2 családnál sikerült családi halmazódást és BRCA1 gén pozitivitást bizonyítani, ami gyakorlatilag sokkal több van ettől, de betegsegéző ingyen ugye ennyit enged meg. Ezeknél a hölgyeknél, tehát családi halmazódás mellett, tehát az emlődaganat mellett legvalószínűbb, tehát nagyon nagy eséllyel ki fog alakulni egy petefészek daganat is, ami szintén agresszív daganat közé tartozik. Tehát ezeknél a hölgyeknél ugye Amerikában vannak ezek a tévhitek, hogy mindkét emlőt eltávolítani mindkét petefészekkel, mert hogy ez a megelőzés. Tehát természetesen nem ez a megelőzés, de viszont egy BRCA1 gén pozitivitásnak arra a következtetés, hogy intenzívebb felügyelettel kell járni a nőgyógyászhoz, vagy az onkológushoz, ugye, főleg a nőgyógyászhoz a petefészek miatt. A világstatisztikától kicsit elmaradunk, prognózisba, túlélésbe, kezelési sikerességbe, de ez inkább annak tudható be, hogy tehát a screening programunkban való részvétel nevetségesen alacsony, amire nincs magyarázat. Tehát én ezeket a hölgyeket, akik 10 és plusz centiméteres emlődaganatokkal jönnek, ugye az első kérdés, hogy ugye hol volt eddig, miért is nem ment a mammográfiára, mert ugye kapott meghívót, de nem ment el. Nincs válasz. Nincs olyan érv, ami észszerű kifogás lenne arra, hogy nem ment el a mammográfiára. Tehát egy 10 cm-es daganatnak a kezelése, sikeressége, hát 20-30-40%-ra tehető. Az már egy előre haladott állapot, ami gyakorlatilag negyedik stádiumból indulunk, tehát a túlélése 1-1.5 év. Tehát, hogy ehhez képest, tehát egy jó hormonérzékeny daganatnak a túlélése gyakorlatilag normál életkort megérnek a hölgyek, nagyobb probléma nélkül. Munkaképesség megmaradt, tehát visszatérhetnek a közösségben, munkaközösségeikben, tehát gyakorlatilag egy olyan krónikus betegség közé tartozik, abban az esetben, hogyha időben fel van fedezve, ami gyakorlatilag egy cukorbetegség, vagy pajzsmirigy betegség, vagy akármi.
Ami felemészt, egy kisebb gondolat, ami nem egész. Mennyire jó lenne a feledés, mert most mindent odaadnék a szemedért. Miért érzem azt, hogy látnom kell? Miért érzem azt, hogy mennünk kell?
Legyen a vajdasági RTV mellett, bárhol és bármikor. RTV az ön okos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről. Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon műsorkínálatunkról. A vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az Android alkalmazás az rtv.rs honlapon érhető el.
My mind. celebrated glory, but that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside?
A szakemberek egyre gyakrabban találkoznak a képernyő előtt töltött idő negatív következményeivel a fiataloknál, ezért az Egészségügyi Világszervezet azt javasolja, hogy 2 éves korig ne tegyék ki a gyerekeket ennek a kockázatnak. Móricz Évát halljuk.
A gyermekek pszichomotoros fejlődésével foglalkozó szakemberek a gyakorlatban azt tapasztalják, hogy sokakat naponta több órán keresztül valamilyen okos eszközzel foglalnak le. Az Egészségügyi Világszervezet azt javasolja, hogy a szülők ne tegyék ki gyermekeiket a képernyők káros hatásainak addig, amíg azt nem tapasztalják, hogy a beszéd, illetve a nyelvi fejlődés megfelelő ütemben halad. Sok gyermek 2 vagy akár 3 éves koráig nem szólal meg. Ehhez nagy mértékben hozzájárul a képernyőknek való túlzott kitettség, mondja Marina Milovanović Partenijević, logopédus.
Procenat dece sa govorno-jezičkim poremećajima danas je znatno veliki u odnosu na ranije.
A beszédzavarral küzdő gyerekek száma ma lényegesen magasabb, mint korábban. Eléri a 70%-ot, ami azt jelenti, hogy minden második, harmadik gyereknek van valamilyen beszéd problémája. Minden olyan médiatartalom, amelyel a gyerekek kiskorúban találkoznak, nagy hatást gyakorol erre, magyarázza a logopédus.
Ekrani, tablet, televízia, ez znači bilo koji vid medialnog sadržaja.
Aggodalomra ad okot az is, hogy kevés az olyan szülő, aki időben szakemberhez fordul, ha ilyen problémával találkozik. A digitális korszakban az okos eszközök használata egyre inkább megköveteli a szakemberek, a defektológus, logopédus, pszichológus és gyógytornász bevonását. Ha a gyermek pszichomotoros fejlődése késik, számos nehézség merül fel, mutat rá Krisztina Nikolić, defektológus, oligofrenológus. A
tünetek közé soroljuk azt, amikor a gyermek nem reagál a nevére, nem létesít szemkontaktust, alvászavarokkal küzd, valamint étkezési zavarok lépnek fel nála. Ezek mind az autizmus spektrumzavarainak klinikai képei, magyarázza a defektológus oligofrenológus.
Az említett okok miatt fontos a gyermekek digitális eszköz használatának szoros figyelemmel követése a szülők részéről, tehát az, hogy életkoruknak megfelelően használják ezeket.
Yesterday, oh my my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday keeps hurting me. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Erdélyi Lenke gyógypedagógust is megkérdeztük a témában.
Egy biztos, hogy azért van ebben egy nagyon fontos mértéktartásra felhívó figyelem, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy mikor lát először, mennyi ideig, egyedül nézi, anyával nézi, apával nézi, korlátozott tartalmakat. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, és azért nagyon nehezek, mert nem feltétlenül tudunk utánuk kérdezni. Mert a szüleink, a nagyszüleink pláne, ők ezzel a kérdéssel nem néztek még szembe, és nem tudnak sem következményeket, sem jó válaszokat, sem pedig esetleg felhívó figyelemmel inteni minket arra, hogy vajon mit is tegyünk ebben a helyzetben. Van egy nagyon híres, vagyis most már sajnos csak volt egy nagyon híres magyar pszichológus, Rekerdi Tamás, aki nagyon sokat foglalkozott többek között ezzel a témakörrel is. És ő adott is választ arra, hogy mi történik akkor, amikor a gyermek a képernyő előtt van. Úgy magyarázta, hogy amikor a gyermek látja ezeket a felvillanó reklámokat, a nagyon-nagyon hangos, színes, szagos videókat, rövid 10 másodperces szösszeleteket, akkor az ő agyának a felszínét csak így kapargatják ezek az ingerek. Ez intellektuálisan nagyon izgalmas, tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog a gyermeknek, de csak az agyának felszínét alig, hogy érinti ez a benyomás. És nem is ér le az agykéreg alá. Mi az, ami leír az agykéreg alá? Ez egy következő kérdés lehetne. Amikor mesélünk például, és meséljük a mesét, a gyermek fejében, mint egy rajz, megindul, megrajzolódik a szereplők, megrajzolódnak a körülmény, a környezet, és így bonyolódik egyre jobban a rajz, még végén a mese 3 mondattal elsimítja ezt a képet, és csodálatos alvás következik utána, ha mondjuk este meséhez van szokva a gyerek. Ez leír. Ez nem, hogy leír, hanem úgy bevésődik, és olyan mélységben ott marad, ami aztán örökre meghatároz bizonyos dolgokat a személyiségünkben. Na most, hogyha például túl korán történik ez az agyfelszín kapargatás, tehát hogy csak a képernyőt látja mondjuk a mese helyett, akkor az tud nagyon nagy problémákat okozni. Milyen problémákat? Például az óvodában 3 éves, 4 éves gyerekek nem képesek a játékra. Nem tudnak végighallgatni egy mesét, vagy nem követnek instrukciókat, nem érzik a határaikat, nincs meg mi a veszélyes, nem veszélyes, mert egyszerűen a központi idegrendszer úgy fogalmazott Rekerdi, hogy kiszárad. Mert hogy állandóan ez az egyoldalú inger éri, és egyoldalú is marad, és egyszerűen érdektelenné válik dolgok felé. És ez, ha nagyon korán megtörténik, mondjuk 0-3 éves korban már néhány isten ilyen megtörténik, akkor az aztán ez egy komoly munka, ezt egy másik útra állítani, egy ennél mondjuk jobb útra állítani.
De ugye azt is be kell látnunk, nem tudjuk teljesen megvonni a gyerektől
az elektromos kütyüket. Mármint arra gondolok, hogy most nálunk, ha nem szól a tévé, másnál biztos, hogy fog. Én nem engedem, hogy a mobilt nézze, de valaki lehet, hogy odaadja neki, és akkor nézheti. Vagy felmerülhet a kérdés, hogy akkor le fog maradni a többi gyerekkel szemben, hogyha mi nem adjuk neki oda, a másik gyerek meg úgy nő föl. Tehát vannak itt azért kérdések, meg kettőségek. Mégis mennyi az az idő, ami megengedett, hogy a gyermek a képernyő előtt töltse?
Ez is attól függ, hogy mit tartunk fontosnak. Az, hogy lemaradunk, miben maradunk le abban, hogy esetleg nem lesz annyira ügyes már fiatalkorában egy YouTube videó kikeresésében, vagy inkább azt tartsuk szem előtt, hogy talpra esett feltalálja magát, és hogy magától vannak olyan ötletei, ami egyes problémákat esetleg meg is old az ő kis életében, az ő kis problémakörében. Tehát itt mérlegelni kell a szülőnek, hogy mi mellett fog ő kitartani, mert ami a szülőnek fontos, és abban ő lát potenciált, az a gyermek is, az a gyermek számára is egy fontos dolog lesz, és az lesz a valósága neki. Persze ez egy nagyon nehéz kérés, hogy mi van akkor, hogyha a kortársaknak már van telefonja, nekünk még nincs, amúgy jól el vagyunk, meg szeretünk így élni, mert kitaláltunk helyette más dolgokat, amikben örömünket leadjuk. De mégis ott lesz majd az a fránya, hogy kis féltékenység talán, vagy egy kis irítség, hogy nekem is olyan, ha lenne egy olyanom, vagy kinéz nekem miatt. Na most itt viszont szerintem az a megoldás talán, vagy azt látom ilyen reális dolognak, hogy az életkort kell megválogatni, hogy mikor kerül először szembe a gyermek képernyővel. Én azt gondolom, ez az én személyes véleményem, de azért többen már leírták, hogy 0-tól 3 éves korig semmilyen pozitív hozadéka nincs a képernyőnek. Semmilyen. Mert ebben az időszakban a felfedezés van a főszerepben. A tapasztalat. És az adja a tudást a gyermekek számára, hogyha ez elvész, és a gyermek nem érzi a sajátjának, hanem helyette a képernyőt látja, akkor nem tanul meg dolgokat, olyan dolgokat, amik az ő fejlődésében egyszerűen mérföldkövek. Tehát azt gondolom, hogy ez akkor abszolút nem tűri a képernyőt. Vekedi Tamás azt mondja, hogy 10 éves korig ne is adjunk képernyőt a gyermek, vagy telefont, vagy esetleg képernyőt a gyermek kezébe, vagy szem elé, de legalább iskoláskorig. Én azt hiszem, hogy ez már nagyobb gondolkodást és nagyobb erőfeszítést jelent a szülőnek, de biztos, hogy van, aki ezt is meg tudja csinálni. Azt gondolom, hogy ha megfelelő időben, megfelelő mennyiséget, tehát mondjuk nem tudom, a napi 10 perc egy óvodárt már meghaladó, majdnem iskolás gyermeknek, szülő mellett megfelelő tartalommal, talán egy jó kiegyezés lehet. De ez nagyon-nagyon attól függ, hogy a szülő miben hisz, hogy ők hogyan élik az ő életüket, és hogy a gyermek is mennyire érzi magát jó ebben a közegben, mennyire erős a társaknak a nyomása. Úgyhogy ez egy rettenetesen összetett kérdéskör. Nem is nagyon tudok ilyen konszenzusra jutni, hogy most akkor ez a jó válasz. Nagyon-nagyon egyéniek a megoldások, családszinten más milyenek, de amellett ki fogok azt hiszem mindig is tartani, hogy ez a nagyon érzékeny időszakban, 0-tól 3-ig, és még az óvodáskorban nem az a feladata a gyermeknek, hogy a telefont nézze, vagy hosszas órákon keresztül a tévé előtt legyen hagyva.
Ugye ez általában akkor van, amikor ugye a gyereket le akarják foglalni, és akkor tessék itt a telefonba, hogy tessék bekapcsolok a tévén valami rajzfilmet. Tudnál adni néhány tanácsot mondjuk azoknak a szülőknek, akik ezekkel a nehézségekkel küzdenek, hogy mondjuk nem tudják, hogy lefoglalni a gyermeküket? Mondjuk néhány olyan foglalkozást, ami lefoglalja a gyermeket.
Én nagyon hiszek ezekben az ilyen homemade, otthon elkészítető kis játékokban. A 0-tól 3-ös korban az a nagyon jó, hogy minden, amit meg lehet fogni, szájba lehet tenni, elérhető is, ott van körülöttünk, puha vagy akár kemény, szőrös vagy csupasz, az mindig érdekes, és teszem ezért van az is, hogy inkább az üres palackkal játszanak el jobban a gyerekek, mint sok másik játékkal, mert az csörög is, de lehet bele tölteni, ki lehet bele önteni, kupak, csavarás, hű, micsoda finom motorikus gyakorlat, tehát hogy nagyon sok ilyen van. Én elsősorban azt javaslom talán, hogy legyen a gyereknek egy olyan területe a házon belül valahol, valamilyen biztonságos helyen, ahol az ő dolgai vannak. Nem tudom, legyen ott egy kis hinta akár, legyenek ott ilyen különböző anyagú eszközök, amit megfoghat, ami kicsit csörögnek, de tud vele játszani is. Ebben a korban nagyon-nagyon szeretik felfedezni az anyagoknak a mienségét. Tehát az, hogy, amit mondtam is, hogy valami puha, ez folyékony, és rengeteg ilyen játékot szoktam hozni a foglalkozásaimra, mint például általában rizst szoktam befesteni különböző színre. Ezt szeretik kanalászni, vagy csak simán főzni benne. Tudom, hogy azért ez egy picit talán rendetlenséggel is jár, de azért azt a pár szemre is azt könnyű felpostírozni, azt gondolom. Vagy nagyon sokan azt is alkalmazzák, én is egyszer már kipróbáltam itt, amikor ilyen szabad foglalkozás volt az egyik lendülőn, hogy
sima habot felvertem, felkevertem, amit így a kalácsokhoz, tortákhoz is szoktunk használni, és ételszínezékkel beszíneztem őket. Gumikacsát tettem bele, meg csomó kis állatos játékot, és akkor abba úgy tapicskoltak a picik, de mindenhol igaz volt minden, de az úgy ki lehet mosni, meg le lehet törölni, szóval, hogy én egy kicsit talán ebben hiszek, hogy minél többféle anyagismeret, de az úgy lefoglalja a gyerekeket, és hosszasan képesek kibepakolászni dolgokat helyekről helyekre. Például egy nagyon egyszerű példa, egyszerű fél literes műanyag palack, simán csak ki kell mosni, ki kell szárítani, és vannak ilyen puha pompom karikák, ezeket szerintem azért nagyjából ismerjük, ilyen kis vattakorongok, így is nevezhetnénk őket, színesek. És azokat egyik tálból bele az üveg kis keskeny szájába, és csak pakolgatják. És amikor ezt először tapasztaltam, még valamelyik gyakorlatom alatt, hogy nem egyszer, nem kétszer, hanem talán háromszor is képesek végigcsinálni, és ha csak egy héten egyszer adjuk oda nekik, és a többi napon más játékot találunk ki, akkor is nagyon-nagyon jók vagyunk szerintem, mert ezek olyan játékok, amik fejlesztenek, színesek, élvezhetőek, otthon elkészíthetőek, jó esetben nem kell többször őket elkészíteni, elég akár egyszer is. Úgyhogy én a telefon alternatívájaként benti megoldásnak azt gondolom, hogy minél többféle anyaggal találkozzon. Lehet, hogy néha egy kicsit kellemetlen, hogy mindenhol van minden, vagy azok anyagok talán lecsöppenhetnek, kiszóródhatnak, de szerintem megéri. Ami még a kinti dolgokat illeti, lehet menni sárba, homokba, hadd essen az eső, a picit esik, még akár kimaradhatnunk egy gumicsizmával, és még kipróbálhatjuk a pocsolyát, vagy szedhetünk csigákat, a füvet nézegessük, és semmit nem erőszakosan rá, erőszakosan, hogy nézz ott egy lepke, most nagyon figyelj oda. Hagyjuk egy picit, hogy a gyerekek felfedezzék azt, hogy mi van kint, mi van bent, és hagyjuk őket játszani, egy kicsit így tanulgatni. Legyünk ott mellettük, kövessük őket, figyeljük, de azért azt is várjuk meg, hogy ők maguktól fedezzék fel a körülöttük lévő világot.
Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, melynek első órájában szó volt a Magyar Kanizsán szervezett mellrák szűrő akcióról. Az emlőrák gyakorisága évről évre növekszik, ezért fontos a rendszeres szűrővizsgálat. Tavaly rendezték meg először a Küzdj úgy, mint egy nő programot, melyre akkor mintegy 700 nő jelentkezett. A részletekről az intézmény igazgatója számolt be. A témához kapcsolódóan szülésznőgyógyász szakorvos beszélt a szűrés fontosságáról. Az emlőrák a nők körében a leggyakrabban előforduló daganattípus. A statisztikák szerint világszerte minden 8. nőnél diagnosztizáltak élete során emlőrákot. A mellrák szűrés biztosítja a korai diagnózist, és ezzel párhuzamosan a sikeres kezelés és a túlélés lehetőségét is. Onkológust is kérdeztünk a témában. A szakember elmondta, amennyiben időben észreveszik az elváltozást, 70-90% között ingadozik a kezelhetőség, és ezzel együtt a túlélési arány is. De arról is hallhattak, hogy a szakemberek egyre gyakrabban találkoznak a képernyő előtt töltött idő negatív következményeivel a fiataloknál. Lukicsevics Mihályló zenei szerkesztő és Stanislava Pacsarics hangtechnikus nevében Zórát Cservenyák Anetta köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az Egészségügyi Mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
Sorrow, heartache and pain. I've been burned by the sunshine, been drowned in the pouring rain. Had too many lovers and not enough love. I've been tried and convicted of things I'm not guilty of. I was locked in a prison. You came in.
set me free. So how can you say you're not good for me? Now that the magic has gone, you just wanna walk away. Nothing left to say. There's no sense in holding on. Baby, now, now that the magic is gone. You know love can be tender. Love can be cruel. Can smile like an angel while it treats you just like a fool. It captures and haunts you until you give in. Then it stacks the dice against you in a game you never can win. Just when I was thinking that luck was here with me, you tell me it's over.
Legyen a Vajdasági RTV mellett, bárhol és bármikor. RTV az ön okos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről. Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon műsorkínálatunkról. A Vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az Android alkalmazás az rtv.rs honlapon érhető el.
visszahív utca, tés a ház, egyszer majd úgyis haza találsz, egyszer majd úgyis haza találsz.
Hazatalálsz.